Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből fogom felolvasni, az 55. rész 10. és 11. verseit. Tehát Ézsaiás könyve, 55. rész 10. és 11. versek. Kérem, hogy aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lett az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Kérjük áldást az igére.
Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra készültem, visszaemlékszem, gyülekezetünk lelkésze Monti akkoriban jelentette be, hogy el fog menni Amerikába egy évre, és szüksége lenne arra, hogy mások is szolgáljanak, olyanok is esetleg, akik eddig nem szolgáltak, hogy jobban megoszoljon ez a teher a gyülekezeten, és akkor engem is megkérdezett, hogy vállalnék-e ige szolgálatot, amire én nagy örömmel igent mondtam, és elkezdtem figyelni az igét, hogy melyik téma az, ami esetleg erre alkalmas lenne, és akkor került elém ez az egész kép az igével együtt, amiről ma beszélni szeretnék nektek. Ez hónapokkal ezelőtt történt, hogy nagyjából kiválasztottam, hogy miről szeretnék beszélni, ezért aztán külön öröm volt számomra, amikor megtudtam, hogy ez az alkalom a csendes hét után lesz, figyeltem egy kicsit jobban arra, hogy milyen igék vették körül az egész csendesetet, miről van szó, és megerősítés volt számomra, hogy nagyon hasonló témákról került szó, legalábbis abból a szempontból, hogy a vízről, a víz általi megtisztulásról beszélt a testvérünk a csendes héten, és azok a kiírt igék, amik körülvették ezt a hetet, ugyancsak erről szóltak. A Jelenések 22.17 volt az egyik kiírt ige a füzetecskénken, aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Aztán a másik az ugyanebből a szakaszból volt kiírva, amit én is használtam, az Ézsaiás 50-ből az első vers. Ó, minnyáján, akik szomjóhoztok, gyertek-e vizekre. Aztán elővettem a luteránus útmutatót, amit szoktam használni, a Hernhuti gyülekezetnek a lózungját, és ott is erre ezen a vasárnapon, amikor kezdődött a csendes hét, nagyon rokon igék voltak. Az Ézsaiás 44.3, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra, és ehhez volt egy új szövetségi a János 7.37-ből. Jézus így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Tehát mind a vízről beszélt. Az az ige, amit én kiválasztottam, tulajdonképpen a víznek a körforgásáról beszél a természetben, és tudjuk azt, hogy az Ószövetségben és az Új Jézusnak a példabeszédeiben is nagyon sokszor fordul elő természeti kép, a természetből vett példázat. Van, akik azt mondják, hogy Isten külön azért teremtett dolgokat a természetben, hogy bemutathasson rajta szellemi dolgokat, például a szőlőt azért teremtette, hogy a szőlőtő példázata stimmeljen. Lehet, hogy így van, nem tudom. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, de azt tudom, hogy azok a példázatok, amiket akár az ószövetségi proféták, akár az Úr Jézus használnak, azok nagyon pontosan ülnek, és érdemes megvizsgálni sokszor a részleteket is, hogy milyen részletekből tanulhatunk, mit tanulhatunk meg arról a szellemi folyamatról, jelenségről, amiről az ige beszélni szeretne. A víz nagyon sok mindent szimbolizál a Bibliában, én nem szeretnék ennek minden részletéről beszélni, idő sincsen rá, meg értelme se lenne. Én most csak két aspektusával szeretnék foglalkozni ennek, hogy a víz az igét ábrázolja ki, illetve a szent lelket ábrázolja ki, amelyek egymással szorosan összefüggenek. Mindenki visszaemlékezhet arra, aki volt általános iskolás, amikor környezetismeretet tanultunk, voltak ilyen kis sematikus ábrák, amik bemutatták a víznek a körforgását a természetben. Van a pára, felhő képződik, csapadék képződik, csapadék lejut a földbe, abból lesznek patakok, folyók, tavak, ez elpárolog, visszakerül az égbe, és az egész hatalmas ciklus ilyen szép képekben volt bemutatva. Hát én most nem a fizikai víznek a körforgásáról szeretnék beszélni, hanem az élő víznek a körforgásáról. Itt is van két szint, Istennek a szintje, vagy a mennyei szint, és a földi szint, a mi emberi szintünk. Ami között, mint tudjuk, nagy szakadék van, távolság van, ami a mi bűnünknek a következménye, és Isten ezt a szakadékot át akarja hidalni, meg akarja oldani, hogy ismét közösségben legyünk egymással. Minden életadó erő onnan származik Istentől, ezért az egész azzal kezdődik, hogy Isten megoldást keres erre a problémára, és kijelentést ad. Tehát Istentől a mennyből indul ki, képzeljünk el egy föntről lefelemutató nyilat, vagy egy esőt, amit eléri a Földet. Kik a többi szereplők? Most én sematikusan azt mondanám, hogy az Isten, aki van fönt, amellett vannak földi szereplők, ezek közül az első, mondjuk így, hogy a próféta. Katolikus egyházban úgy mondanák ezt, hogy a szentíró, mert nem csak próféták, azért nagyon sok mindenki ír bele a Bibliába, nem mindenkit neveztek prófétának, de mindenki Isten kijelentését közvetítette számunkra. Tehát az első emberi szint az a próféta. Ez leírásra került a Szentírásba, mi már ezt veszük a kezünkbe. A következő emberi szereplő, aki az igével szolgál. Mert az ige elég nyilvánvalóan beszél arról, hogy az igét hirdetni kell. Hirdetni kellett az Ószövetség idejében, hirdetni kell a mi időnkben is. Tehát valaki az igével szolgál. Ez a második személy. A harmadik személy, megint csak hát így szimbolikusan, aki hallgatja a hirdetett igét. És van még egy negyedik személy, a kívülálló, aki még nem hallotta. És arról a dinamikáról, vagy arról a körforgásról szeretnék egy pár szót ejteni, ami a kijelentés során, az ige hirdetés során, az ige meghallgatása során, illetve a bizonyságtétel során lejátszódik. Ugye tudjuk azt, hogy az ige kijelentése egyértelműen Istentől jön, de mégis egy emberen keresztül játszódott le, nevezzük őt prófétának. De ha csak belegondolunk néhány esetbe, van, amikor Isten ténylegesen szó szerint mond valamit, és azt mondja, hogy ezt jegyezd le, hirdesd ki. De vannak olyanok is, amikor például Jeremiást elhívja a fazekashoz, és bemutat egy jelenséget. Amikor Ámosnak megmutatja a függőont, amivel megméri Izraelt. Amikor Zakariásnak bemutatja a négy különböző színű lovat, meg a gyertyatartókat, meg sok mindent. És annak a prófétának, aki ezeket a látomásokat, akik az Isten kijelentését megkapták, el kellett gondolkozniuk azon, hogy mit jelent ez. Tehát ott se egyszerűen arról volt szó, hogy Isten mint egy médiumot fölhasználja a prófétát, hanem arról van szó, hogy mond neki valamit, mutat neki valamit, és természetesen vezeti a kezét akkor, amikor az lejegyzésre kerül, de mégis már az ige lejegyzésekor volt egy föntről lefele mutató folyamat, az Isten kijelentése, és van a próféta válasza, hogy megértettem. Annyit, amennyit persze megérthetett belőle, mert tudjuk azt, hogy Dánielnek például azt mondja az Úr, hogy te ezt most nem érted, majd később lesznek, akik meg fogják érteni. De legalább annyit, amennyi a lejegyzéséhez kellett, annyit meg kellett értenie. Valamit az ő életén ez az ige, ez a kijelentés munkált. Ez bekerült a Szentírásba, és itt van a kezünkben a Biblia. És itt van a feladat, hogy Isten azt mondja, hogy szolgáljunk ezzel az igével mások felé. Hogyan választ az ember igét, amikor megpróbál vele szolgálni? Miután köztetek most szolgálok először, röviden szeretném elmondani, hogy én ezt a kérdést hogyan látom. Én úgy látom, hogy minden gyülekezetben vannak olyan személyek, nem túl sokan, akiknek az a feladatuk, hogy tanítói igénnyel hirdessék az igét, tehát úgy álljanak ki ide, hogy azt mondják, hogy amit én mondok, az az Isten üzenete a gyülekezetnek, és azt szeretném, hogyha ezt mindenki elfogadná. Ilyenből nem túl sokra van szükség. Tudjuk azt, hogy Jakab is azt mondja a harmadik, Jakab levelének a harmadik részében, az első versben, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Aki tanítói igénnyel hirdeti az igét, annak súlyosabb a felelőssége valóban. De van másfajta igéhirdetés is, amit én úgy neveznék röviden és tömören, hogy bizonyságtevő igéhirdetés. Én magam is ilyen módon próbálok elétek állni, hogy én kaptam valamit Istentől, megértettem valamit a magam számára, és szeretném azt megosztani másokkal, hogy vizsgálja meg, hogy az ő életére hogyan alkalmazható, és Isten hogyan kívánja ezt felhasználni. Ja, az a kép, amit az elején felolvastunk, ott arról van, ott van több, hogy úgy mondjam, szereplő, van a csapadék, van egy mag, és van egy talaj. Nem szeretnék hosszasan beszélni erről, csak meg szeretném említeni, ezek mind összefüggenek. A víz szükséges az élethez. Ez annak a közege, hogy Isten munkálkodhasson. A mag, ugyancsak ugye találkozunk vele a Máté 13-ban, a magvető példázatában, a mag az Isten igéje. A víz, az életet adó erő, az mindig mindenféleképpen Istentől jön. Ez teljes mértékben az ő kezdeményezése, mondjuk így az ő felelőssége. A mag hintése, származását tekintve ez is Istentől jön, ugye ez Isten igéje, de itt már legalábbis annak van szerepe és felelőssége, aki hirdeti. Hova hirdeti, vagy hova hinti, hogy hinti, hogyan próbálja meg eljutatni másokhoz. Tehát itt már megoszlik a felelősség. A talaj, amelyik befogadja, az már teljes mértékben, vagy nagyon nagy mértékben annak a felelőssége, aki befogadja. Most nem akarok belemenni a Máté példázataiba, de tudjuk azt, hogy a többféle talaj van. Hiába van eső, hiába van életképes mag, ami kikelhet, hogyha a szív azt nem fogadja be, abból nem lesz termés. De még térjünk vissza egy kicsit a második lépcsőre, az ige hirdetőre. Tehát ugye volt egyszer, jött az üzenet Istentől, lejegyezte a próféta. A próféta megértette, tehát visszacsatlózott Istenhez, jön az újabb kijelentés, amikor az ige hirdető megkapja az igét. Azt is meg kell emészteni. Nem jó az, hogyha valaki úgy próbál, rutinból próbál igét hirdetni. Nem jó az, hogyha csak egy egyszerű nyelvtani jelentés tárgyává teszi azt az ige szakaszt, amiről beszél. Annak az üzenetnek személyessé kell válnia, legalább annak a számára, aki hirdeti. Tehát itt is kell egy visszacsatolás, hogy igen, megkaptam, hogy miről szeretnék beszélni, azt meg kell értenem, meg kell beszélnem Istennel, meg kell értenem azt, hogy ő ennek a gyülekezetnek, vagy ennek a közösségnek mit akar mondani, és azt meg kell próbálni elmondani. Könnyebb dolga van annak, aki, hogy úgy mondjam, mert az előbb említettem, aki ilyen bizonyságtevő igehirdetést mond, mert ugye olvassa az ember az igét, és akkor megakad a szemem azon, hogy hopp, ez nekem személyesen szólt, ez talán alkalmas ige lesz arra, hogy szolgálja fel másoknak. Kicsit nehezebb a dolga annak, aki például rögzített textussal dolgozik, akinek megvan adva, hogy ezen a héten erről az igéről kell beszélni. Most ez a gyakorlat jó vagy nem jó, erről most ne beszéljünk, adódhat ilyen. Például, hogy valaki tart egy sorozatot, és megy végig egy levélen vagy egy könyvön. Annak vannak olyan részei, amik személyesen szólnak neki, vannak olyan részei, amik nem szólnak neki személyesen. Azzal meg kell küzdeni. Addig nem állhat oda az ember a gyülekezet elé, amíg az neki személyessé nem lesz. Tehát a tanító ige hirdetőnek ilyen értelemben még nehezebb dolga van. De Isten megadja, minden nehézséghez megadja a megoldást is. És akkor utána jön a következő lépés, ugye az, aki befogadja az igét, aki hallgatja az igét. Az előbb említettem azt, hogy az Úr Jézusnak a magvetőről szóló példázatában nem magyarázza különösebben, hogy miért van ilyen talaj, meg olyan talaj, meg amolyan talaj, de valahogy kiérződik abból, amit mond, hogy azért rajtunk is múlik. Ez nem egy sorszerű dolog, hogy valaki az útfélre hullott mag, az olyan talaj, amelyikben ugye kikel a nap, de rögtön elsül, vagy amelyikben kinőnek mellette a tövisek, és megfojtják azt, ebben nekünk minden felelősségünk van. És erre rímel egy másik ige, amit ugyancsak kiírtam a Zsidók 6-7-ből, amelyik azt mondja, hogy az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldás nyer Istentől. Amelyik pedig tövist és bojtorján terem, az megvetett, és közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Persze rögtön hozzáteti, hogy nekem azért rohadtok ennél jobb meggyőződésem van, de ettől még ennek az igének a súlya az ott van, arra oda kell figyelni. Felelősek vagyunk azért, hogy hogyan fogadjuk be az igét. De itt se úgy van, mint ahogyan a prófétánál sem úgy volt, hogy egyszerűen jött egy üzenet föntről, és vége. A prófétának meg kellett érteni, tehát az ige mondjuk így visszatért Istenhez. Az ige hirdető kapott egy üzenetet, neki is meg kellett érteni a saját életére nézve, meg kellett érteni, hogy mit akar Isten a közösségnek üzenni, tehát az ige megint visszatér Istenhez. És most jöttök ti, testvéreim. Megint jön az üzenet. Azért, hogy földre hújjon? Azért, hogy meghallgassuk, hogy beüljünk, mint egy moziba? És meghallgassuk, hogy mit mondanak? Nem. Ez kinek-kinek az elhangzó ige hirdet, és akkor válik élővé, akkor, ugye mi történik tulajdonképpen, hogyan teszi a földet termővé ez az eső meg a mag? Bejön a víz, a mag megduzzad, abból csíra lesz, abból különböző humuszsavak, egyebek fejlődnek, amelyek átalakítsák maguk körül a talajt. Úgy lesz termővé. Ha csak egyszerűen leesik az eső, ha nem ült el a magig, ha a mag nem reagál, ha a föld nem engedi, a jagos talajban van, stb., akkor kész, annyi, akkor nem változik a talaj. A sivatagban hiába esik az eső. Az megint másik kérdés, Isten sokszor használja azt a képet, hogy a sivatagban is ő tud virágtó életet teremteni, de ez már az ő isteni hatalma. A mi feladatunk az, hogy a hallott igét megemészszük. Miért? Nem csak magunknak, nem csak azért, mert nekünk szükségünk van rá. Persze szükségünk van rá. De miért? Azért, mert ott van egy csomó ember, aki még nem hallotta soha az igét. Tehát Istennek az a terve a hallgatott igével, hogy mi arról bizonyságot tegyünk. Bizonyságot tegyünk, hogy nekünk is, velünk Isten beszél, nekünk üzenetet ad, minket elküld, tőlünk akar valamit, és azt akarja, hogy ezt továbbadjuk másoknak. Tehát most érünk el a negyedik személyhez, vagy ebben a láncban, ha megértettük az igét, és megint visszatért Istenhez, akkor a bizonyságtételünk során megint föntről jön az üzenet ahhoz, aki azt hallja. Az megint egy másik kérdés, hogy ő erre hogyan válaszol, úgyhogy elutasítja, úgyhogy befogadja, de mindenképpen az a jó, hogyha az föntről jön. Tehát ebben az egész folyamatban lehet hibákat elkövetni, sajnos. Azért erről sem árt egy pár szót beszélni. Szerencsére Isten nem követett el hibát, amikor kijelentést adott. Szerencsére. Nem tudott hibát elkövetni. Ő úgy választotta ki azokat, akikhez az üzenet haladszott, akik az üzenet elért, hogy ők se hibázzanak, mert hitünk szerint, ami bekerült a Szentírásba, az az ő ellenőrzésével, tudtával került be úgy, ahogyan bekerült, tehát a próféta valamilyen szinten, amilyen szükséges, megemészette az igét. Tehát az első pár lépésben nincsen hiba. A következő lépésben már sajnos lehet hiba. Ha az ige hirdető nem kap személyes üzenetet, ha rutinból prédikál, ha azt mondja el, amit másod hallott, olvasott, ki van zárva az Isten üzenete? Nincs kizárva. Mert az első szinten az üzenet Istentől jött. Az az ige hirdetőnek a problémája, hogy ő ezt nem küldi vissza Istenhez, hogy aztán újra az égből jöhessen a hallgatóhoz, hanem azt továbbadom vízszintesen, emberi szinten marad a hirdetett üzenet. De az eredete Isten, tehát a munkáját elvégezheti. De az ige hirdető abból nem részesül. Nem lesz neki előnye belőle, nem jut előbbre az élete vele. Tehát nem mondhatja azt, aki hallgatja, hogy az ige hirdető nem volt jó. Az ige hirdető emberi szinten szólt, mert az üzenet az Isten. Tehát neki még mindig módja van egy láncszem kimaradása után visszacsatolni, megérteni az üzenetet, és ismét Istenhez visszaküldeni. Lehet halmozni a hibákat. Lehet, hogy elhangzik egy személytelen ige hirdetés. Valaki unottan ott ül bent, és meghallgatja. Nem adja vissza Istennek. És még bizonságot is tett. Megint emberi szinten maradt. Ki van zárva, hogy aki hallgatja, az megtér rá? Nincs kizárva. Mert az eredete Isteni. Mégis az eredeti terv, Istennek a szándéka nem az, hogy ilyen, hogy mondjam, lapos kúszásban menjen az ige. Ő ezt egy körfolyamatnak tervezte, és ez akkor működik jól, hogyha ez így megy. Miért? Mi a baj azzal, hogyha kimaradnak egyes lépések? Hát gondoljunk csak megint a természetre. Ha ott van egy patak, ha az nem kap újra és újra esőt, ahogy megy előre, két dolog történhet vele. Az egyik az, hogy kiszárad, és elfogy, és fölvissza a homok. A másik pedig, ami történhet vele, hogy összepiszkolódik. Egy csomó olyan egyéb dolog folyhat bele, amitől az már nem tiszta víz. És ugyanez történik itt is. Ha az ige hirdető nem kapja Istentől az üzenetét, ha a hallgató nem emészti meg azt azon a módon, ahogyan azt Isten tervezte, akkor a bizonyságtétele egyre gyengébb lesz, és egyre inkább, hogy úgy mondjam, kontaminálódik, szennyeződik olyasmivel, ami nem odavaló. Ezért gondoljuk meg ki magában, hogy ezt a csodálatos körfolyamatot, amit Isten eltervezett, azt akár igehirdetőként, akár bizonyságtevőként megfelelően használja el. És még egy dolgot arra nézve, hogy miért jó az, hogyha a hallott igével az ember mások fele szolgál, vagy bizonyságot tesz vele. Ugye van egy kút, ami megtelik vízzel, ha abban is, ha nem forog a víz, hogy úgy mondjam, tehát ha nem vesznek ki belőle, és nem ömlik bele új és új víz, ha víz megposhat. Az ige nem arra való, nem arra találta ki Isten, hogy én megkapjam, az én életem az szép lett, jó lett, megértettem, és kész, vége. Nem erre tervezte Isten. Ugye az, hogy az örök életre buzgó víz forrása legyen bennünk, annak az a célja, hogy ez kiömöljön, hogy tovább menjen. Tehát még egyszer röviden összefoglalva, nem csak a fizikai víznek van körforgása a természetben, hanem az élő víznek, az igének, a Szentlélek munkájának is van egy körforgása. Mindig gondolni kell arra, hogy nem elég a föntről lefele jövő üzenet, azt vissza kell csatolni Istenhez. Hogy aztán a következő lépésben az újra élve, egészségesen mehessen tovább és vihessen tovább Isten üzenetét. Most készülünk az úrvacsorára, többek között ezt is meggondolhatjuk. Most majd együtt imádkozunk, és akkor majd utána egy énekkel fogunk készülni az úrvacsorára, és azonban csöndesedjünk el és imádkozunk. Uram, én hálát adok neked azért, hogy az elmúlt héten, amikor a gyülekezet együtt lehetett, hallhatszunk a te igéd megtisztító erejéről, a Szentlélek tisztító munkájáról. Köszönjük, hogy láthattunk csodálatos képeket is a természetből, ahol láthattuk az esőt, havat, a vizeket, ahogy azok munkálkodnak. Uram, az, hogy se az életadó eső, se az elhintett mag ne hiába hújjon a szívünkbe, hanem megértsük azt. Az, hogyha halljuk az ige hirdetést, akkor ne resteljük azt végig gondolni, megemészteni, neked visszaadni, és azzal bizonyságtevőként tovább lépni mások felé.